Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, harmadik bőti vasárnap igehirdetési alapigét megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 20. fejezetében, 32. verstől a következőképpen. Ezt mondja az Úr: semmi sem lesz abból, amin ti gondolkoztok, amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi ország népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral, és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram, az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beviszlek a szövetség kötelékébe. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek. Hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban bőti időszaknak a fél idejéhez érkeztünk. Néhány gondolat erejéig most tekintsünk vissza az elmúlt 20 napra. Mennyire volt különleges ez az időszak a te számodra? Most nem az extrém hidegre, a márciusi hóesésre gondolok, hanem arra, hogy valóban bőjt volt-e a bőjtöd eddig. Sikerült-e megvalósítani azt, amit elhatároztál? Volt-e egyáltalán terved a bőti időre? Azt gondolom, hogy a bőti időszak nem véletlenül alakult ki az egyház életében, mert jó a húsvét előtt egy kicsit lecsendesedni, elcsendesíteni a lelkünket. Nagyon jó, ha ebben az időben Istenre tudunk figyelni, és egy kicsit kilépünk a komfortzónánkból. Jó elgondolkozni, jó tudatosítani azt, hogy mi hova is tartozunk. Én erre a bőti időszakra két dolgot határoztam el. Az egyiket még adventről sikerült elmentenem, azt akkor el is mondtam. Ez az elhatározás arról szól, hogy kicsit korábban kelek fel a szokásosnál, és ez alatt az idő alatt az Isten igéjével foglalkozom. Olvasom a Bibliát, kicsit többet, mint szoktam. Ez az elhatározás, ez eddig tartható, mert bevallom, hogy néha megesik, hogy nem annyi időt töltök az Isten igéje mellett, mint amennyit elhatároztam, mint amennyit szerettem volna. A másik elhatározásom erre a bőti időszakra a testemnek a fegyelmezése volt. Elhatároztam, hogy a bőti időszakban belekezdek egy kis testmozgásba. Nem vállaltam túl nagyot, mindössze egy fokozatos otthoni mozgást, de amíg a lelki torna az úgy, ahogy megy, sikerül, a testibe még nem kezdtem bele. Eltelt úgy 20 nap a bőti időszakból, eltelt úgy 20 nap ebből a magam felé tett várakozásból, elvárásból, hogy nem történt semmilyen lépés ezügyben, a pocakon pedig egyre nagyobb lesz. Persze kifogás mindig van, hogy mikor. Hát fölkelek egy órával előbb, hogy az Isten igéjével foglalkozzam. Most keljek fel még egy órával előbb, hogy a testemmel is foglalkozzam. Hát akkor nem alszom ki magam, az sem jó. vagy határidős feladatok vannak, most nem jó, egy kicsit halasszuk ezt a dolgot, nem kell azt úgy elsietni, holnap is ráérek majd a testemmel foglalkozni. A gyerekek után rohangálok egész nap, éppen elég az a testmozgás is, mondom magamnak, de tudom jól én magam is, hogy ezek csak kifogások. Kifogások, amelyekkel meggyőzöm magamat a lustaságomnak a jogosságáról. És közben tudom, nagyon jól tudom, hogy az egészségemmel kapcsolatban ez a lustaság, ez visszaüthet. Ha nem is most, akkor néhány év múlva. De a pillanatnyi kényelem sok mindent felülír az ember életében. És tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Honnan tudom? Nem véletlenül mondja Pató Pál úr, mint egy ősi jelszóként, hogy ej, ráérünk arra még. Ráérünk. Sokszor eszembe jut az a kis szórólap, amelyről már itt a szószéken is beszéltem, idéztem talán többször is, amely lerajzolja az éppen megszületett csecsemőt, és aztán egészen a sírig az ember életének a különböző fázisait, és mindegyik fölé egy-egy kifogás van írva, hogy valaki miért nem foglalkozik az Istennel. Csecsemőnél azért, mert ő túl fiatal. A felnőttnél azt írják, hogy azért, mert túl elfoglalt, túl sok a munkája. És az utolsó képnél egy sír látszik, egy temetői kereszt, afölé pedig az van írva, hogy már túl késő, hogy az Istennel foglalkozzon. A bőjt az Istenre figyelésről szól. És bár azt mondtam, hogy az elmúlt 20 napban nekem ez részben sikerült, de éppen a torna, a testedzés figyelmeztet. Ma még igen. Ma még lehet, hogy foglalkozom egy órát az Isten igéjével, de nem győze holnap a lustaság. Szükségünk van az Isten figyelmeztetésére. Szükségünk van az ő jelenlétére, a mi életünkben, szükségünk van az ő igéjére napról napra. És Isten figyelmeztet, megteszi. Mai alapigénk is erről a figyelmeztetésről szól. Úgy tűnik, ha nagy proféták segítenek bennünket ebben a bőti időszakban, a múlt héten Jeremiás prófétától olvastuk az igehirdetési alapigét, a jövő héten majd Ézsaiás próféta következik, most pedig a nagy proféták közül Ezékiel szavai vezetnek bennünket. Ezékiel, akinek eléggé különleges helyzetben kellett az Isten igéjét hirdetnie. Pap próféta volt, tehát Jeremiáshoz hasonlóan ő is a felső körökben mozgott, de ami Ezékielnél különleges volt, az leginkább a látomásai, egészen különleges látomásai voltak, amikkel az Új Szövetségben is találkozunk, majd a Jelenések könyvében. Jelenések könyvéből is lesz itt a bőti időszakban egy ige az utolsó vasárnapon. Tehát Ezékielnek a látomásai az, amik leginkább ismertek talán, de ma mégsem ezekkel foglalkozunk. Ezékiel a zsidó néppel a babiloni fogságban volt. A babiloni fogság ideje alatt működött, és őt is, ahogy a népnek a vezető rétegét, akkor, amikor Jeruzsálemet a babiloni birodalom lerohanta, elfoglalták, lerombolták a templomot, akkor a nép vezetőivel együtt Ezékielt is Babilonba száműzték. Babilonban kellett valahogy összetartania, de leginkább Istennél tartania a zsidó népet, a fogságba hurcoltakat, akik gyakorlatilag minden reményt feladtak. Siránkoznak a sorsuk miatt, a 137. Zsoltárban olvashatjuk ezt a mondatot, amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Siránkoznak maguk miatt, siránkoznak amiatt, hogy elpusztult a templom, hogy tönkrement minden, amiért addig dolgoztak, amit addig fontosnak tartottak. A múlt héten éppen arról hallhattunk Jeremiástól, hogy sokkal előbb hiába profétálták meg, hiába jövendölték meg, hogy ez fog történni. Hiába figyelmeztettek a proféták, hiába figyelmeztetett Jeremiás is arra, hogy el fog jönni majd a fogság. Mindenki legyintett. Ugyan már, miről beszélsz? Jól élünk. Minden rendben van. Folyik az áldozatbemutatás. Az Isten megvéd bennünket. És megölték a prófétákat, és kigúnyolták a prófétákat, és üldözték őket. Nem érdekelte az embereket, hogy az Isten szól. Mert belekényelmesedtek abba az életbe, amit éltek. Mert azt gondolták, hogy minden a legnagyobb rendben van. A különbség néhány év elteltével Ezékielnél már érződik, hiszen fogságban vannak. Hiszen már megtörtént az az ítélet, amelyről Jeremiás is beszélt. Az Isten büntetése sújtotta őket. Tudták, hogy nincsen minden rendben. És mégis oda mennek. Oda mennek Ezékielhez, és ezzel az Isten elé, az Isten emberéhez, azért, hogy megkérdezzék, ide figyelj Ezékiel, most mi legyen? Lerombolták a templomunkat Jeruzsálemben, elhoztak bennünket ide Babilonba, akkor most a mi Istenünk le van győzve? Tiszteljük a fogvatartóink Istenét? Neki mutassunk be áldozatot? De mielőtt ezt megkérdezhetnék, mielőtt a kérdést feltennék, az Isten már szól. Érdekes ez a 20. fejezet itt, amiből a mai igehirdetési alapigénk is volt. Az első részét nem olvastam fel, de érdemes elolvasni. Azzal kezdődik az egész, hogy a nép vezetői ott a fogságban oda mennek Ezékiel elé, megállnak előtte, és mielőtt megszólalnának, az Isten Ezékielen keresztül szól hozzájuk. És egy rövid történelem órát tart nekik. Elmondva azt, hogy az egyiptomi fogságtól kezdve hogyan vezette őket, és hogy ők hogyan nem figyeltek oda rá. Kivezette őket Egyiptomból a Vörös-tengeren nagy csodákkal, és mi történik utána? Elkezdenek zúgolódni az Isten ellen. Nincs mit ennünk. Aztán mehetünk tovább, és tovább is megy itt ebben a leírásban Ezékiel, és gyakorlatilag végigvonul az egész zsidó történelmen egészen a fogságig, és elmondja azt, hogy az Isten megtett mindent, a nép elfordult tőle, Istennek büntetnie kellett volna a népet, de Isten mégsem tette meg. Nem azért, mert nem érdemelték volna meg, megérdemelték volna, hogy megbüntesse őket, hogy elpusztítsa őket, hogy kitörölje őket a föld színéről. Megérdemelték volna. De mégsem tette meg. Újra és újra megkegyelmezett. És most ott Babilonban mi fogalmazódik meg? Legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Legyünk olyanok, mint az elnyomóink, legyünk olyanok, mint akik elhurcoltak bennünket. Alkalmazkodjunk ezzel a helyzethez. Legyünk olyanok, mint a többiek. Ne kelljen már konfrontálódni. Ne kelljen már kilépni a komfortzónánkból. Hagyjuk ezt az Isten dolgot, és foglalkozzunk inkább azzal, hogy mentsük az írhánkat. Legyőztek bennünket, hódoljunk be. Egyébként is sokkal egyszerűbb az ő vallásukat követni. Sokkal egyszerűbb az a dolog, az a mód, ahogyan ők az Istenüket tisztelik. Látható Istenük van, kézzel fogható Istenük van. És ott van az uralkodó, aki hatalmasabb minden nép uralkodójánál, hiszen legyőzte az összes népet, hiszen legyőzött bennünket is. Mi csak kicsike porszemek vagyunk, hagyjuk ezt az Isten dolgot. Teljesen érthető a fogságban lévő népnek az óhaja, ők csak szeretnék túlélni. Nem szeretnének bajt maguknak. Csak egy szép, csendes, békés életet szeretnének. Az ember ilyen. A fizika törvényeit követi, a könnyebb ellenállás felé halad. egyszer egy külföldi állatkertben egy óriási csőben úszkáló lazacokat láttam. Körbe-körbe mentek, majdnem az összes egy irányba. Csupán néhány csoport volt, amelyik igyekezett az árral szemben úszni, de közülük is többet elsodort magával, vonzott az örvény. Egészen furcsa jelenség volt az, amikor úszik egy csomó hal egy irányba, és aztán néhány hal pedig láthatólag másik irányba szeretne úszni, de nem tud, mert megy a többiekkel visszafelé, hátrafelé. A feje előre van, de másik irányba halad. Vajon mi merre felé úszunk? Egyáltalán merre fele nézünk? Bőjt harmadik hetének az igéje, a 25. Zsoltár alapján, ahogy az oltár előtt is hallhattuk, szemeink az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Az Úrra nézel? Szemeid az Úrra néznek szüntelen? Mondjuk azt, hogy igen. Hiszen itt ülsz a templomban, itt vagy, ő rá figyelsz, hallgatod az ő igéjét. De talán már azok közé tartozol, akik szeretnének az árral szemben úszni. De vajon nem szippant-e magával az örvény? Merre felé haladsz? Ezt olvastuk igékben. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva törvénykezem veletek. Ilyen Istenünk van, aki a reményvesztett népét így biztatja, aki a fogságban lévőket, akik azt mondják, hogy nem is kell nekünk ez az Isten, ő nekik ezt mondja, az életemre mondom, hogy megsegítelek benneteket. Az életemre mondom. Nem is tudták azt, hogy mit is mond ezzel az Isten, de mi már tudjuk. Mi már tudjuk, hogy ő valóban az életét adta. Nem csak mondta, hanem meg is tette. Az életét adta, kinyújtotta a karját, ott a Golgotai kereszten. Igen, Jézus kereszten kinyújtott karjával elénk áll, és azt mondja neked is, kinyújtott karral segíteni szeretnék neked. Szeretnélek kimenteni, kivezetni, összegyűjteni, magamnál tartani és elvezetni az örök életre. Nekünk ilyen Istenünk van, aki mindent odaadott. Aki mindent odaadott, hogy aki ránéz, azt ne sodorhassa el az ár. Annak legyen kibe kapaszkodnia. A továbbiakban arról beszél Ezékiel által Isten, hogy mindezt nem azért teszi, mert megérdemli az ember, a nép. Nem azért, mert kiérdemelték, vagy mert lejárt a büntetés ideje, hanem csupán kegyelméből, irgalmából. Azért, mert szereti őket. Isten így szeret minket is, téged is, engem. És bár nem érdemeljük meg, és nem is tudjuk kiérdemelni, ő mégis kinyújtotta a karját. Utánad és utánam, hogy megmentsen attól, hogy elsodródjunk. Hogy elsodorjon bennünket a világ. De az igében az is benne van, hogy Isten megítél bennünket. Igen, meg kell állnunk előtte, hogy kimondja ránk az ítéletet, amely nem lesz szép. Mert a bűn ott van az életünkben, tiédben is és az enyémben is. Nincs igaz ember egy sem. Pál apostol idézi ezt az ószövetségi mondatot. Nincs igaz ember egy sem. És Pál apostol magára is érti ezt, hogy ő sem igaz az Isten előtt. Nincs mivel dicsekednie, pedig ha lett volna, akkor neki lett volna, akkor Pál apostolnak lett volna mivel dicsekedni. Ő legalább megpróbálta. Próbált az árral szemben úszni. Nincs igaz ember egy sem. Ez az ítélet. Isten megítél, de nem ítél el, mert szeret. Mert az ítélet nem minket sújt, hogyha az ő fiára nézünk, hogyha a Golgotai keresztre nézünk. Én nagyon egyszerűen úgy képzelem el ezt a jelenetet, hogy ott állok majd Isten előtt, aki sorolja a bűneimet, én próbálok magyarázkodni, de belül nagyon jól tudom, hogy igaza van. Végül megszületik a döntés, és érkezik a jogos ítélet. És én ez alatt könnyes szemmel ránézek az Isten jobbján ülő, átszegezett kezű Jézusra, és kipréselem a számon. Uram, a te keresztedért könyörülj rajtam. És ekkor Jézus odaáll Isten elé, felém fordul, és felemel. De ez szükség van arra, hogy napról napra gyakoroljuk ezt a leborulást. Hogy benne legyen az életünkben ez a mozdulatsor, hogy benne legyen a térdünkben ez a mozdulatsor, hogy már önkéntelenül is meglátva bűneinket, térdre hújjunk, ami mennyei atyánk előtt, és Krisztusra nézzünk. Ezt most is az úrvacsora közösségében meg tudjuk tenni. Le tudjuk tenni a mi bűneink terhét, és Krisztusra tudunk nézni. A böjt ebben segít. Segítheti testünket, lelkünket felkészülni az Istennel való találkozásra. Vegyünk erőt magunkon, és napról napra szegezzük a tekintetünket rá, és mondjuk, szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, és könyörülj rajtam. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban megváltót küldtél a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus kinyújtotta a karját a Golgotai kereszten, azért, hogy minket magához vonzon, hogy a tekintetünket magára vonja. Kérünk, hadd nézzünk rá, és kérünk téged, hogy te könyörülj rajtunk, mert mi csak büntetést érdemlünk számtalan vétkünkért. De tudjuk azt, hogy te azért küldted el egyszülött fiadat ebbe a világba, hogy elvegye bűneink büntetését. Kérünk, ő ránéz, amikor a mi bűneinket látod. Kérünk téged, Urunk, hogy te könyörülj rajtunk, és emelj fel bennünket. Így segíts bennünket ebben a böjti időszakban, hogy a veled való kapcsolatban erősödjünk, hogy hitünk növekedjen napról napra. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hallgass meg. Amen.